Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi.
2016-ra kimertem magamban legalább azt mondani, hogy én képes vagyok egy olimpiai érmet nyerni. Ameddig az edzéseken is élvezem a vívást, és egy-egy jó tusnak tudok örülni, addig mindig azt mondom, hogy ott van a helyem a teremben.
Csisztó Sportcast. Csak hitelesen.
Sosem lehet elég abból, hogy élsportoló édesanyákat ünnepeljünk, és sorsukból erőt merítve mi is inspirálódjunk. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt a Csisztó Sportcastban nem titok, hogy ez az egyik szívem csücske téma. A mai műsorban egy olyan párbajtőröző olimpiai bajnoknő lesz a vendégem, aki riói aranya mellé ma már nyugodtan büszkén oda teheti ikrei fotóját is. Igen ám, de ez a hölgy az olimpiát követően nem csak két gyönyörű kisbabát kapott a sorstól, hanem sajnos búcsút is kellett vennie valakitől, egy fantasztikus mestertől, Kulcsár Győzőtől. Ez a hölgy lehet, hogy azon kevesek egyike, aki a tokiói olimpia halasztásával a kevés nyertesek közé tartozhat, akinek igenis jól jön ez a plusz egy esztendő. Hogy így van-e, nem tudom, de az biztos, hogy a mai műsorban itt a Csisztó Sportcastban ezt is megkérdezem majd Szász Kovács emesétől. Tartsanak velem! Szeretettel köszöntöm tehát a Csisztó Sportcast nézőit is, és hát természetesen Szász Kovács emesét is. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és köszönöm a rugalmasságodat, mert hogy tulajdonképpen elláttad a piciket, elaltattad őket, és a válogatott edzés előtt beugrottál ide hozzám. Maradtál továbbra is ilyen, mondhatni, elérhető olimpiai bajnokként is, anyaként is ilyen megközelíthető ember?
Szerintem igen, és üdvözlök sok szeretettel mindenkit, és köszönöm a meghívást. Szerintem igen, nekem soha nem volt azóta menedzsmentem, semmi engem közvetlenül el szoktak érni, és ami belefér az időmbe, és szívesen megyek, arra azért mindig szakítok időt.
Jó, hát csak azért kérdezem, mert nyilván az ember, amikor pláne iker piciei vannak, akkor azért elkezd priorizálni, és kiszórja a fölös dolgokat. Ugye gondolom, hogy neked is egy kicsit át kellett azért ilyen szempontból az életedet osztani.
Hát igen, egy kicsit más lett az életem, de valahogy sikerül tényleg mindenre, ami fontos, időt szakítani mellettük, de hát azért ők a legfontosabbak, tehát ők élvezik a legnagyobb prioritást.
Abszolút, így van. Kicsit még babázzunk, meg beszéljünk erről a csodálatos fejezetéről az életednek, annál is inkább, mert láttam, hogy így besuhantál, hogy iszonyatosan jó formában vagy. És amikor itt ebben a műsorban már beszélgettünk élsportoló édesanyákkal, ami egy küldetés, hogy erről azt két úgymond duális hivatásról együtt ünnepi módon szóljunk, akkor azért megkérdeztem a vendégeimet, hogy ugye egy nő életében, pláne egy élsportoló nő életében, akinek azért az egész élete arról szól, hogy a teste a munka eszköze. Amikor így, ugye a súlypontok elkezdenek elbillenni, szóval mennyire sértöttél meg, amikor már nem tudtál hanyatfekvésből felülni? Na, biztos volt már ilyen fejezet.
Volt, hogy az ikerterhesség miatt, meg szerintem elég hamar el is jött, amikor a kanapé sarkából már csak ilyen kitolatni tudtam. Hát ugye egyébként nekem mindig is nehéz volt a súlytartás, ugye mesterem annó Kulcsár Győző mindig árgus szemekkel figyelte minden egyes dekákat rajtam, és szóvá is tette.
Ez csak a tornászok privilégiuma volt, hogy állandóan a mérlegen kezdtük a napot, megfejeztük be, de akkor szerint ez a teljes.
Ő szemmértékkel dolgozott, és hangot szemében tudott ennek adni eléggé, hogyha valami nem tetszett neki. Uh-huh. Tehát tényleg ebben nőttem fel, és ugye tényleg a mozgással tudtam főleg ezt az egészet karbantartani, de most ugye az ikerterhesség veszélyeztetett a terhesség, tehát hogy nem nagyon volt mozgás, a gyógytorna volt a maximum, amit végezhettem, tehát a kilók azok így...
Rohantak föl? Mennyi volt a csúcson? Mennyi voltál a csúcson?
Hát igazából az kell, hát több mint 30 volt a vége.
Ezek nagybabák voltak, tehát nagybabák azért voltak. Komoly.
Igen, de hát azért látszott is rajtam pont, ugye mindent keresgéltem a képek között, és így szembeötlött egy szülés előtti kép.
Most már meghökkensz magadon?
Meghökkenek, és most ilyenkor bánja az ember, olyankor struc politikát folytattam a végén, hogy én nagyon nem szeretnék mérlegre állni, tehát amikor már 3 számjegyűvé vált ugye a súlyom, akkor utána már nem szívesen álltam mérlegre, de hát ugye most már, amikor az embernek úgy visszament normál kategóriában a testképe, onnantól kezdve már kíváncsi lennék, hogy mennyi lett volna tényleg a hajszál pontos teteje, de nagyon
hát
sok
azt most
volt.
Már sose tudjuk meg, nem is lényeges semmilyen szempontból. Amúgy egyébként tényleg a visszaállás, ugye mindig ez a nagy kérdés szerintem, amikor egy sportolónő végülis úgy vár a gyereket, hogy egyértelműen célja, hogy visszatérjen a sportba, hogy mi lesz utána? Tehát, hogy oké, hogy akarom, oké, de hogy azért ugye itt nem vannak olyan tényezők, amik nem biztos, hogy olyan gyorsan, meg hogy mik azok a dolgok, amikről esetleg az embernek úgymond le kell mondania. Visszajön-e a gyorsaság? Visszajönnek-e azok a évtizedek át begyakorolt mozdulatok? Egyáltalán ott lesz-e még egyszer valóban a súlypontom, ahol megszoktam, hogy mindig van? Volt-e bármilyen kéte, és mennyi idő alatt érezted azt, hogy na, ez megvan?
Igazából azért itt nem volt teljesen eldöntve, hogy én visszatérek-e, ugye azért mesterem halála miatt is azért sok kételj felmerült, de talán pont ezekre való kíváncsiság miatt is döntöttem úgy, ahogy lementem mozogni, ahogy lehetett, hogy hát hogyha már lejöttem mozogni, és tényleg le kéne faragni ezeket a kilókat, akkor legyen valami nagyobb tét, meg célja. És akkor tényleg elkezdtünk úgy dolgozni, hogy egy picit hamarabb menjenek le a kilók, mert csak tényleg ilyen terhesség utáni kis mozgásocska legyen. És nagyon, az volt a meglepő, hogy nagyon-nagyon gyorsan elkezdett visszaalakulni a test, egyre jobban bírtam fizikálisan. A vívás része egy picit nehezebb volt, azért ott a mozdulatok, azért az majdnem 2 év volt, amit kihagytam, azért az kicsit sok volt, az lassan jött vissza, sőt még néha most is azt mondom, hogy van, hogy mindent úgy érzek már, mint régen, aztán vannak olyan napok, amikor még nagyon nem. Bár ezt néha az alvás rovására is szoktam írni, de most nem alvás rovására, tegyük hozzá. De igazából kíváncsi voltam, hogy nekem ez mennyire sikerülne, azért nagyon sok sportolót láttam magam előtt, akinek sikerült
hát
újra.
Hát különösen a vívásban van ennek mondjuk így
igen,
kifejezetten.
Igen, és elég testközelből, ugye nagy Titi Mince Ildikót azért láttam testközelből visszatérni a pásra, és valószínűleg ez a versenyzői kíváncsiságom is volt, hogy nekem vajon ez sikerülhet-e.
És ez egy dolog persze, amit az ember magáról elképzel meg, amit maga szeretne, ha anyává válik, de aztán van az, amit a gyerekei akarnak, ugye már. És itt tehát ugye két pedig ikrekről, egy cuki kisfiúról és egy kislányról beszélünk, és megint kérdés az, hogy amennyire két petélyűek, annyira különbözőek is, mert azt tudom például, hogy nem alszanak együtt, ugye? Jól tudom, vagy nem tudom, ma már így van-e, de volt egy idő, amikor nem is együtt aludtak.
Volt egy időszak, amikor napközben nem aludtak egyszerre, például, tehát az eleje az tényleg nagyon nehéz volt, mert amikor az egyik elaludt, a másik már kelt, de most már az szépen beállt, hogy napközben egyszerre alszanak. Most már abba is beleálltunk egy időben, hogy egy szobába altatjuk őket, tehát most már egyszerre alszanak el úgy, ahogy a mindenki a saját ágyában, arra még nem tudtam visszatérni. Ugye én azt nagyon sokáig tartottam magam ahhoz, hogy mindenki a saját szobájában, a saját ágyában. Ezt a Maja lányunk felülírta, 10 hónapig küzdöttem ellene, de amikor már óránként mentem át hozzá, hogy fölkelt, akkor egy idő után elmentem egy matracot venni a szobájukba, és összeköltöztem vele.
Ez mondjuk mennyiben befolyásolja egy élsportoló életét, hiszen azért azt gondolom, hogy a regeneráció, a pihenés, ugye, hát az első számú mondjuk úgy gyógymód, meg ami életben tart egy sportolót hosszú távon egy pályafutás során. Na, ha ebből fogysz ki, ugyebár, szóval, hogy ezt hogy tudod tolerálni?
Igazából mindig azt mondom, hogy amennyit elvesztek az alvásban, annyit kapok tőlük pluszban, és aztán bele szoktam gondolni, hogy úristen, régen milyeneket
horpasztottunk,
nyavalygott az ember, hogy milyen fárasztó edzőtábora volt, meg fárasztó napja, és akkor szépen a két edzés között lefeküdt aludni.
Csucsuk át egy kicsit,
igen,
mi?
Na hát annak most szerintem, nem tudom, százszorosa a terhelése, ami most van rajtam.
De idomul a női test, meg idomulsz,
mi? És olyan, tehát én ezt soha nem hittem el magamról, hogy ez menni fog, hogy én kibírom azt, hogy nem alszom egybe 8-9 órát. Én tényleg nagyon álmos tudtam lenni, hogyha nem alszom ki magam. És ahhoz képest, hogy mikor aludtam utoljára 8-9 órát, én azt el sem tudom mondani, hogyha nem keltenek föl 2-3 óránként. De legalább most már csak annyi, hogy nem, edzeni, nem kell hosszan fenn lenni, hanem tényleg egy pár perc, és ha minden jól megy, akkor alhatok én is tovább. És tényleg megszokja a szervezet, ami számomra hihetetlen.
Most így hátranéztem erre a képre, és pont az jutott az eszembe, hogy amennyit ez a Rio utáni pár év adott neked, ugye azzal, hogy édesanyja lettél, és tényleg csodás ikreitől nyilván gazdagabb lett az életed, az életetek a férjeddel együtt. Hát azért óriási veszteséget is ebben az időszakban sajnos el kellett könyvelni. Ezt fel lehet már dolgozni, vagy egyáltalán fel lehet-e valaha, hiszen Kulcsár Győző neked egy második apa volt.
Ez így van. Szerintem ugyanannyira nem lehet őt se, mint ahogy az édesapámat se lehet, pedig ő most már lassan, mostan 9 éve hagyott itt minket. Győző bácsi is minden nap velünk van, mint ahogy apukám is, tehát mindig azt mondom, hogy aki, ameddig beszélünk róluk, meg emlékezünk rájuk, addig velünk vannak. Pont tegnap beszéltem Győző bácsi feleségével, és ilyenkor mindig emlegetjük, hogy hiányzik mind a kettőnknek.
És tudtok úgy beszélgetni, hogy könnyek nélkül akár?
Van, hogy igen, mert akkor más témát próbálunk keresni, hogy az ő unokáit, meg a mi gyerekeinkről. De azért, amikor róla beszélünk, akkor azért van, hogy elcsuklik a hangunk.
Igen, hogyha Kulcsár Győzőre gondolok, és én is ismertem őt szakemberen túl, privát társaságból is sokszor találkoztunk, és tényleg egy hihetetlen személyiség volt, de mondhatom azt, hogy azt azért igazán nem tudjuk, akik ugye így nem voltunk ott minden nap egy ilyen edzésen, hogy mitől volt ő zseniális szakember, hogy mi az a kapocs, ami azt gondolom, hogy valószínűleg ebben a sportágban az egyik legszorosabb, tornában is hasonló szoros egyébként, mester és tanítvány között, az a híd, az a kommunikációs, mondjuk így titok, amit hát nyilván nektek beszélhetek kell szavak nélkül is, ami végül is olyanná érlel egy versenyzőt, amilyenné téged Tokióra, az majd egy következő dolog lesz, amilyen Rióban lettél, pláne egy olyan mélypont után, amin átestél Londonban.
Hát, erről igen, hosszan lehetne erről beszélni. Győző bácsinak tényleg a vívás a kis ujjában volt, és ő egy iszonyatosan maximalista ember volt. És hogyha látta valakiben azt a tehetséget, vagy látott benne valamit, akkor ő legalább annyira, vagy néha már azt kell mondjam, hogy talán jobban akarta néha, mint egy-egy versenyzője, a sikert, hogy jöjjön ki belőle az, amit lát benne, és mondani, szerencsére bennem is láttam, mert különben hamarabb elváltak volna már az útjaink valószínűleg, mert azért rögös utunk volt Rióig, azért egy-két jó pár kudarccal ki volt kövezve a sikerek mellett persze.
Maximalistákat keresett? Tehát a hasonszörű mentalitású embert kereste a versenyzőben? Vagy csinált belőled maximalistát?
Terhelhetőt, tehát aki látta, hogy elbírja ezt az egészet, és tényleg volt, hogy veszekedtünk, volt mélypontunk közösen, de mégis mind a ketten hittünk abban, hogy amit csinálunk együtt, az jó, és az sikerre fog vezetni. Uh-huh.
London után egyébként akár egy edzőnek is egy ilyen kudarc, hát ez nyilván nem csak a versenyzőnek kudarc. Ő például miből merített erőt, vagy egymásból merítettek ilyenkor, vagy van egymásra mutogatás, persze csak nagyon szűk körben, vagy neki kellett téged rábírni a folytatásra, hiszen azért tudom, hogy még azon is elgondolkodtál, hogy talán vége.
Hát, igen, tehát az egy nagyon nehéz időszak, hogy szerintem mindkettőnek is, mert mondom, azért Győző bácsi egy hiú ember volt, és a London volt.
És nehéz ember is volt azért.
Igen, de úgy szerettük, ahogy volt. És a londoni volt az első olimpiája, hogy se szövetségi kapitányként, se edzőként, se versenyzőként nem éremmel jött haza. És szerintem ez neki jobban fájt, mint bármi eddig, hogy ennyire nagy kudarccal ért ő is haza, de aztán ő is egy kicsit átgondolta a dolgokat, és leígat, és amikor bennem felmerült, hogy abba hagyjam, akkor tényleg egyszer elmentünk két edzéstársammal egy étterembe, és Győző bácsival, és ott elmondták nekem, hogy így én nem hagyhatom abba, tehát ezt én felejtsem el, hogy én most itt egy ilyen kudarcos London után abba hagyom.
Egy ilyen hármas szövetség, igen, gyakorlatilag,
igen. De igazából szerintem ott hirtelen alakultak meg, tehát nem volt ez előre megbeszélve, de hogy ott nagyon gyorsan egy álláspontra kerültek, hogy így én nem hagyhatom abba, hanem igenis kapjam össze magam, menjek le a terembe, és
ez mennyi idővel újra volt London után? Mennyire kellett eltelnie, hogy egyáltalán ez így napirendre
egyébként
kerüljön?
Ez egy ilyen másfél-két hónappal volt utána, tehát nem volt ilyen nagyon-nagyon nagy távolság ahhoz képest. És igazából nagyon nagy szerencse volt, hogy Budapesten volt a 2013-as világbajnokság, mert akkor azt mondtam, hogy jó, akkor az legyen a következő célpont, hogyha addig nem sikerül arra a szintre visszajutnom a vívó pályafutásom, amire szeretnék, akkor tényleg
akkor elengedem,
igen, és akkor ugye 31 évesen ideje más elfoglaltság után néznem, és hát ugye talán elég hamar, amikor hiszem ilyen február környékén iskoláztunk mesterrel, és ugye nekem volt egy könyökműtétem, és nagyon szétesett a vívásom. És egyik februári iskolázáskor így észrevettük, hogy az egyik védésem az nem jó helyen van, az nem jó, az nem ott van, ahol kéne, és erre elkezdtünk figyelni, és onnantól kezdve ilyen iszonyatos gyorsasággal kezdtek el helyére kerülni
egy
a dolgok.
Egy hibát észleltetek, amit kijavítottatok, és gyakorlatilag rakéta sebességgel elindultak fölfelé.
Igen, és utána szerintem aztán egy mindenit. Hónapon belül a következő világkupán már ezüstérmes voltam. Ugye utána az Európa-bajnokságon bronzérmes, a világbajnokságon
bronzérmes. De ez milyen öngelszem kell, hogy valaki ezt kiszúrja, egy gyakorlatilag profi, teljes mozgáskultúrát már minden oda-vissza ismerő versenyző igen. életében. Szihetetlen.
Igen. És azt hiszem, hogy ott ezen múlott az egész, hogy ott azt helyre raktuk. És tényleg vissza.
És hirtelen onnantól kezdve nem tudtak találatot adni neked, gondolom, vagy legalábbis alig.
Hát végre tudtam azt vívni, amit tudok, és
na,
szerettem.
Örülök, és egy kicsit azért ez a műsor arról is szól, hogy egy picit szakmáról is beszélgessünk, hogy azon kívül, hogy Szász Kovács Emes egy predátor, a Páston, ezt azért úgy tudjuk a szakmából, de mi van, amit mondjuk, és ezt segíts nekem megérteni, ugye tudjuk, hogy ez az iskolázás a mesterrel, ez mondjuk az ABC legfontosabb betűit tartalmaz ahhoz, hogy az ember jó vívó legyen. De hogy van-e olyan a dolog, amit te meg a mestered kialakítotok különlegesen, amire azt lehet mondani, hogy na, ez a te stílusod, ha ezt léped, ha ez gyakorlatilag ez a variáció következik, azt biztos, hogy abból találat lesz. Tehát van-e jellemzője egy vívónak, amire azt lehet mondani, hogy na, ettől iszonyatosan tartanak az ellenfelek, mert tuti, hogy mindig csuklót szúr, tuti, hogy nem tudom. Miket? Van ilyen?
Van, persze, mindenkinek van kedvence.
Mi vagy
van
te
kedvence.
A Páston?
Hát azt hiszem én a flash, az, mondjam, hogy szixkötés flash, mert mindegy.
Tehát, igen, tehát?
Aki, tehát pengekötés lerohanó támadással, az egyik.
Te ragadozol, ugye? Hát, egy predátor
egy
kicsit.
Én nem szoktam sokszor a kivárásra játszani, de egyébként a jó vívó az tud támadni és jól tud védekezni is, tehát hogy összetettnek kell lenni.
Mi egy ilyen győzelem mögött az aránya a fizikumnak kontra szellemnek, kontra idegrendszernek, reflexeknek? Ha ezeket a fontos tényezőket nézzük, akkor hogy épül fel egy sikeres vívás?
Igazából azt mondom, egyik sincs a másik nélkül. Nekem azt kell mondanom, hogy a szellemi részére kellett nagyon nagy hangsúlyt fektetnem, mert nem mondom, hogy jobban tudtam vívni Rióban, mint mondjuk Pekingben, vagy Peking előtt. Nem hiszem, hogy nagyon sokat változott volna a vívásom, viszont fejben nagyon sokat változtam az idő alatt. És a legfontosabb az, hogy 2016-ra kimertem magamban legalább azt mondani, hogy én képes vagyok egy olimpiai érmet nyerni. Addig talán nem is mertem elhinni magamról, hogy hiába tényleg számos világkupa győzelem, VB érem, nem hittem el magamról, hogy hogy erre képes lehetek, vagy akár ezt te megérdemlem.
Te magadban építettél egy gátat, amit le kellett neked bontani?
Ez így van. Vagy talán az a gát az mindig ott volt, csak ugye egy kisebb tétnél nem azt még át tudtam ugrani, de amint ugye az olimpiai öt karika megjelent az ember feje fölött, onnantól kezdve már nagy gát.
Ez nem egy glória volt, hanem ilyen szempontból egy kifejezetten nehéz teher. És ennek a lebontásában egy olyan kaliberű mester, mint Kulcsár Győző, mit tud segíteni?
Mester főleg abban segített, hogy higgyem el, hogy ez a vívás, tehát ugyanazt kell csinálni. Ő mindig elmondta, hogy az olimpiánál nincsen idézőjelben könnyebb verseny, már sokkal kisebb a mezőn, tényleg ugye egy világkupán 150-200 fős, most már a minimum indulószám, hogy ahhoz képest egy olimpián vagyunk 40-valahányan, ugye abból is van egy pár olyan nemzet, aki azért nem az erős vívó nemzetek közé tartozik, és mindig elmondta, hogy ugyanazokkal kell vívni, ugyanazt kell csinálni, csak ki kell zárni azt, hogy olimpián vagyunk. Na ez a nagyon nehéz igazából.
Na jó, hát jó, de hogy kizárni? És hát a kérdés az, hogy hogyan tudja az ember egy olyan helyzetben, Rióban 7-11-es vesztes állásból megfordítani az olimpiai döntőt?
Pont ezt, hogy én teljesen kizártam. Tehát, hogy tényleg az volt az a nap, amikor egy olyan nyugalom szállt meg, és egy olyan jó nap volt, bár igaz, az is nehezen indult, tegyük hozzá, az első asszóban is azért 4-1-es hátrányba kerültem hamar, de ott is például jókor mondott jót a mester, mert ugye megbeszéltük előtte, hogy azért jöttünk, hogy 5 darab 15-öst vívjunk, mondtam neki, hogy nem kell semmi mással foglalkozni, ugye akkor már kicsit felhúzta a szemöldökét, hogy ha megint kitalált valamit az a lány, de jó, most ez az ő napja, legyen, csináljuk úgy, ahogy ő akarja. Tehát, hogy ebből a szempontból a harmadik olimpiánkra már nagyon megadta magát, azt mondta, hogy legyen úgy, ahogy ő akarja. Okay. És csak annyit mondta, hogy nem ezt beszéltük meg.
Ja, értem, 1-4-nél azt mondtam.
Igen, nem ezt beszéltük meg, mert ugye hát az öt asszóhoz ugye az elsőbe kikapni, az nem jön össze sehogy matematikailag. Igen, és az ott úgy felállt, hogy tényleg, hát én azért értem, hogy 5 asszót vívjak ma, és 5 asszót kell nyerni, mint a teremben, mint hogyha egy házi versenyt vívnánk, vagy bármit, és tényleg ott egyszer csak így elkezdtem vívni, és abból még abból az asszóból is egy 15-10-es győzelem lett, tehát egy idézőjeles sima győzelem lett abból is, és ott tényleg átkattant valami, és csak vívtam, és jött minden.
Kell a jó nap, ugye? Tehát kell, hogy az ember arra a napra ébredjen.
Ez így van.
Jó, de persze a munkát előtte iszonyatosan bele kell tenni. Hát igen, hihetetlenek voltak azok a pillanatok. Emlékszem, tiéd volt az első aranyérem Rióban, és ilyenkor ugye mindig a magyar csapat fellélegzése, mikor megvan az első arany, akkor onnantól kezdve azt hiszem mindenki azt mondja, hogy hú, most talán ez egy kicsit másokat, és ugye bátorít már. Találkoztunk másnap a faluban. Ugye voltál már olimpián, előtte a londoniról ne is beszéljünk. Tudod, hogy milyen az, amikor szembe jönnek a magyarok, ugye, akik szintén készülnek, vagy már túl vannak, és a többi. Teljesen szokatlan lehetett, amit most láttál az arcokon. Mit láttál?
Hát teljesen. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk 4 vagy 8 évvel ezelőtt a víváson másnapján nem győztem kerülni a tekinteteket, és hogyan tudnék eltűnni mindenki elől. Ugye ahhoz képest meg mindenki, akivel találkoztam, felragyogott az arca, és örültek, és tényleg egyébként az nagyon fontos, hogy meglegyen minél hamarabb az első arany. A Pekingben ugye nagyon-nagyon sokáig kellett várni, és ott láttuk az egész csapatot, így kezdi szép lassan egy összenyomni.
Felőrülni ez a teher,
hogy igen. Hogy valaki nyerje már egy aranyérmet.
Ott volt a pillanat, igen. Sosem felejtem, fantasztikus volt.
Tehát, hogy tényleg teljesen más volt, és ugye mindezt az első nap első aranyérmeseként, és ugye nekem onnantól kezdve nem volt azon kívül más dolgom, hogy drukkoljak a többieknek. Hát ez egy fantasztikus 2 hét volt.
Azt el tudom képzelni. És hát utána nyilvánvalóan minden, amihez szoknatni kellett magadat, ugye, amikor hazajöttél, tudom, nagyon sokáig küszködtél azzal, hogy kimond egyáltalán, hogy te bajnok vagy. Aztán persze utána nyilván kellett nehéz gondolatokhoz is szoktatnod magadat, amikor a mesterről kiderült, hogy beteg, és elkezdett azon gondolkodni, hogy ki vegye át majd a te felkészítésedet. Ezt hogy lehet egyáltalán ehhez a dologhoz így viszonyulni, hogy itt most így másra tervez, mint amihez eddig hozzá voltál szokva?
Hát ez így van, ugye igazából 2017. februárban kiderült, vagy hát leültetett, hogy beteg. Hát mondjuk azt, hogy már nyaggattam, mert láttam, hogy valami van, és nem akarja elmondani. Aztán csak leültetett és elmondta, hogy baj van, de ha emiatt én máshogy merek ránézni, és máshogy merek odaszúrni az iskolában, akkor ő engem azonnali hatálya hazazavar, nem érdekli semmi. Tehát, hogy még ebben is hihetetlenül viselte magát. És ugye azért megviselte a szervezetét a kemoterápia, és tudom, hogy lelkismert furdalással hívott föl, hogy ma egy kicsit rosszabbul van, és hogy ne haragudjak, hogy nem jön le, és nem győztem neki mondani, hogy mester, az egészségénél fontosabb dolog, semmi nincs a világon, az, hogyha nem jön le két hétig, csak legyen jól. És ugye kiderült, hogy meg kell műteni, és akkor jött oda azzal, hogy hát az előbb-utóbb el kéne gondolkozni, hogy kivel tudnék még együtt dolgozni, hogy vagy amikor ő nincsen, tehát hogy azért szerencsére még nagyon optimistán állt a betegségéhez. És én akkor mondtam neki az Andrist, Peterdi Andrist, hogy már ők is évek óta együtt dolgoznak, az Andris edzősködik is, Andrissal tényleg nagyon régóta ismerjük egymást, jóban vagyunk, hogy nekem már tényleg talán már újat nagyon nem lehet tanítani, inkább egy olyan mesterre van, edzőre szükségem, akivel tényleg nagyon jó a viszony, akivel emberileg nagyon jól meg vagyok.
Ez nagyon fontos nyilván, de azért mégis azt gondolnám, hogy hát Andris azért jó pár évvel fiatalabb, mint te, és hogy nincs egyfajta szükség arra, hogy legyen ez a fajta mestertanítvány kicsit tekintély alapú viszony? Tehát egy fiatalabb mester, az vajon mennyire tudja ezt hozni?
Egyébként ez Andris nagyon bírom.
Nem ismerem
ugye unokahúgaimnak is ő az edzője, tegyük hozzá, hogy azért van már benne csavar, hogy a nővérem lányzói mind a ketten hozzájárnak, és mindig mondom, hogy nagyon bírom, hogy a gyerekeket magázza, és olyan tekintélyt parancsoló, hogy a gyerekek vigyázba állnak konkrétan, amikor Andris beszél hozzájuk. De mindig azt mondom, hogy talán lehet, hogy engem már nem kell úgy helyre rakni, mint a gyerekeket. Tényleg azért most már ennyi év alatt tudom, hogy mi kell ahhoz, hogyha újra csúcsra szeretnék jutni. És tegyük hozzá, mindig azt mondom, hogy nem azért jövök el a gyerekek mellől, hogy csak úgy jól érezzem magam a teremben.
Meg hogy ne legyél otthon.
Meg hogy ne legyek otthon, hanem azért, hogy akkor ott azt tényleg kőkemény munkával töltsem azt az időt, tehát hogy talán engem most így nem kell pluszban noszogatni, ami lehet, hogy Győző bácsi azt mondaná, hogy de régen bezzeg kellett, de hát mert ő maximalista volt tényleg. Tehát.
Most egy érdekes helyzet van, ugye gyakorlatilag közelítünk ahhoz a dátumhoz, hogy majd egy éve, március 24-én Thomas Bach meg bejelentette, hogy tolják a tokiói olimpiát. Nem elmarad, hanem hogy ugye halasztják. Akkor ezt mit gondoltál erről hirtelen?
Hát az, hogy úristen, akkor most még egy évig várat magára az, hogy kiderüljön, hogy tudok visszatérni a pástra, úgy igazából.
Másrészt nem meg, örültél ennek?
Hát azért ennek mindig azt mondom, hogy azért egy világjárvány miatt való eltolásnak
nem. Természetesen nem, annak senki nem örült, hogy miért, de a tény az, hogy azért te akkor ugye mennyi volt, mennyi picik voltak a picik nagyon.
Nem picik voltak, 7 hónaposak.
7 hónaposak, igen. Tehát azért csak 7 hónap vagy plusz egy
persze,
év.
Azért ugye akkor meg volt a terv a fejemben, hogy akkor hogyan haladunk, hogyan javul a forma talán, és ugye azért ez így ebben az egésszel felborult. Nem tudtam, hogy a gyerekek ezt hogy fogják bírni, hogyha netalántán nehezebben viselnek, mire egyre nagyobbak, egyre jobban érzékelik azt, hogy anya elmegy. Én hogy fogom bírni, tehát azért itt sok kérdőjel volt bennem, viszont azt tudtam, hogy beleraktam már így is egy csomó munkát. Ugye először megint a családommal kellett beszélni, hogy hát akkor most így van biztosan van még egy év, amit a vívással
amit össze kéne rakunk így családilag.
Igen, családilag, hogyan tudnak jönni segíteni a gyerekekre vigyázni, mert azt mindig szerettem volna, hogy családban meg tudjuk oldani, nem szerettem volna, hogyha
külső segítséget
kell kérnünk. De szerencsére a családom is rögtön mondta, hogy hát persze, hogy most nem fogjuk emiatt feladni, hogy egy évvel eltolódott. És persze egyébként alapvetően így visszatérve az én fizikumomnak, állóképességemnek, vívás mennyiségemnek, ami azóta bennem van, még hogyha a 20-as évet, az újrakezdések évének tudom csak mondani, mert nem tudom el megszámolni a kezem, hogy hányszor kellett újrakezdenem az egészet, az összes alapozáson át mindenen, ugye a otthon edzés, aztán egy kis vívás, akkor jött a nyár.
Igen, láttam rólad egyébként ilyen otthoni felvételeket. Én csak azt szoktam, hogy ez a sufni tuning edzés, igen, ugye, amikor így az ember úgy tesz, mintha, de hát azt tudjuk, hogy ez...
Igen, de közel nem olyan állapotba kerül az ember, mint eredetileg kéne lennie. És akkor egy kis nátha, ugye a Covid miatt akkor nem mer lemenni az ember, amivel régen lementünk edzeni, most már otthon maradunk másfél-két hétig, akkor onnan újra kezdeni. Egy kis sérülés, tehát, hogy mindig most volt valami, most mondtam, hogy reméljük ez a 21 már más tartogat.
Ezt akarom mondani, hogy azért a göröngyökkel teli utat jól ismered, ugye? Tehát mondhatni, hogy szerintem egész pályafutásod arra egyfajta igazolás, hogy hogyan lehet megküzdeni mindenért. Nem nagyon adtak ingyent, semmit sem, azt gondolom. Nyilván senkinek sem, de a te esetedben ez különösképpen igaz. Igen ám, de ugye attól, hogy most 21 van és jelen pillanatban, ugye úgy tudjuk ma, amikor beszélgetünk, hogy ezt a Tokió olimpiát megtartják, és fel fog lobbanni az a bizonyos láng, akkor még az egyáltalán biztos, hogy te ott lehetsz. Tehát neked most még küzdened kell, ha jól tudom.
Ez így van. De hát pont, ahogy mondtad, nekem mindig mindenért küzdenem kellett. Hát,
hogy ezek mikor fog ez kiderülni, és hogyan?
Hát ezek nagyon jó kérdések. Az az igazság, hogy mivel sajnos a női párbajtőr csapatnak ugye már nincsen esélye kijutni a világranglistáról.
Éppen nagyon hiányoztál, ugye, mert hát, a szülési szabadságon
igen,
a kvalifikációban.
Igen, ebből a szempontból ugye rossz kor jött, de mégis jó.
Te most gyakorlatilag egyéni kvótáért lehet menni.
Egyéni kvótáért lehet menni, zóna kvalifikáció, egyébként Londonra is egy olyan zóna kvalifikációs versenyre jutottam ki, bár ott akkor még két kvótát osztottak, most már abból is levettek, nehogy túl sok legyen Európának, azt a versenyt is meg kell nyerni, de még az sincs kimondva, vagy eldöntve, hogy én indulhatok-e ezen a versenyen.
Igen, úgy tudom, hogy Muhari Eszter, ugye, a másik jelölt, és ha most egy kicsit lehetek szemtelen, Muhari Eszter 18, Szász Kovács Emese 38.
Igen, lehetne a lányom.
Igen, tulajdonképpen. Szóval, hogy nyilván szólnak érvek sok minden mellett, meg sok minden ellen, de hát azért mégiscsak te vagy a regnáló olimpiai bajnok. Ez semmit nem nyom annak a bizonyos mérlegnek a súlyán, a serpenyőjén, hogy...
Ezt nem tudom, mivel nem én döntöm el, ezt majd akik eldöntik.
Tehát akkor gyakorlatilag
majd ők helyezgetik az érveket, meg az ellenérveket.
Ha jól értem, hogy tisztállások itt, nem arról van szó, hogy nektek egymással le kell vívni, hogy ki a jobb vívó, hanem arról van szó, hogy arról fog egy döntés születni, hogy ki mehet azért a versenyért, ahol a kvóta megszerzése eldőlhet.
Még eldőlhet, igen. Ami szintén azért nem lesz egy egyszerű
helyzet. Azt akarom mondani, hogy de sok minden van még előtted.
Igen.
De ezeket te gondolom, hogy így lelkileg már ezen nem akadsz fönn, nem?
De én mindig azt mondom, én csinálom, és azt hiszem régen is ez volt, hogy csinálom a dolgomat, aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég, vagy hol lesz lehetőségem megmutatni, hogy milyen a jelenlegi formám.
Most arról már azért van sejtésünk, hogy ha melletted teszi le a voksát az a szakmai vezetés, akinek erről döntenie kell, akkor az a bizonyos verseny az hol lesz és mikor? Tehát mikorra kell úgymond ezt a bizonyos egyszeri és visszanemtérő alkalomra gyakorlatilag elő csúcsformába kerülnöd?
De tavaly április 21-e környékén lett volna. Idén még nem tudjuk, az Madridban lett volna, azt tudjuk, hogy oda tervezik-e.
De jó, ilyen biztos információk birtokában.
Igen, a Nemzetközi Vívószövetség jelenleg nem kapkodja el a döntéseket, hát talán most már másfél-két hete tudjuk, hogy hol lesznek az utolsó kvalifikációs világkupák, amik ezt a kvalifikációs világranglistát lezárják, ahol még ugye például a férfi párbajtőr és a női karcsapatnak eldől a kvóta szerzése, és talán majd valamikor a közeljövőben erre is sort kerítenek, hogy ezt is eldöntsék.
Itt ebben a műsorban nagyon fontos szerepet szárunk annak, hogy olyan ikonikus sportolók, mint amilyen te is vagy, egy kicsit arról is beszéljenek, hogy mindaz, amit kaptak a sporttól, azt vissza tudják-e valahol adni? Van-e olyan terület, olyan érzékenységi téma, olyan csoport, nem is tudom, alapítvány, bármi, akik igazán közel állnak a szívéhez, akiknek jó érzése segít, hogyha van rá lehetősége. Ezt a rovatot mi úgy hívjuk, hogy Charity.
Charity. Think wise, share smart.
És ebben a Charity rovatban egy kicsit szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni az élsportolók társadalmi felelősségvállalására. Van neked ilyesmi az életedben? Van olyan terület, ami kifejezetten a szívedhez közel áll?
Igazából tényleg azt hiszem egyre érzékenyebb vagyok, főleg
anyaként. Az anyaságnak van egy ilyen,
faktora. Igen, most nagyon közel kerültem a Nem adom fel alapítványhoz, akik tényleg hihetetlen emberkék és iszonyat erősek. És ők most például szeretnének egy ilyen segítőházat építeni, amire majd gyűjtenek a közeljövőben. Nagyon-nagyon minden tiszteletem az övéké, hogy hátrányos helyzetüként olyan erő van bennük, és olyan ügyesek, hogy én nagyon kedvelem őket.
Charity. Think wise. Share smart.
Köszönöm, hogy ezt elmondtad a Charity rovatban, és bár azt hiszem, hogy az élsportban ugye pontosan tudjuk, hogy nincs olyan, hogy mi lett volna, ha. De most egy kicsit gondolkozunk erről, hogy mi lenne, ha mégis úgy alakulna, hogy a döntés megszületik, te mehetsz a kvótaszerző versenyért, a kvótát megszerzed, és akkor 2021. július 23-án Tokióban fellobban az a bizonyos olimpiai láng. Hogy képzeled ezt az olimpiát? Nézőkkel lesz, vagy nézők nélkül, buborékban, vagy nem? Ugyanolyan lesz a mezőny, vagy esetleg kevesebben lesznek ott? Jelen pillanatban ezt most te hogy vizionálod?
Szerintem biztos, hogy nem lesz olyan olimpia, mint az eddigiek. Szerintem a néző nélküli a legreálisabb. Abban sem vagyok biztos, hogy falut fognak kijelölni, hogy egy helyen legyen ennyi sportoló, hanem inkább erre a buborék szállodákra, ugye, hogyha nincsenek nézők, valószínűleg sok hely lesz a szállodákban sajnos, vagyis én valahogy ezt így tudom elképzelni, tehát nem lesz olyan, viszont akiknek ez az olimpia, nekik ugyanúgy kell ott állniuk, és ugyanúgy küzdenek az álmukért, tehát hogy hiába más, ez akkor is egy olimpia lesz, és reméljük, hogy a magyar csapat jól fog szerepelni.
És ha te oda kerülsz a Pástra?
Akkor én is szeretnék jól szerepelni.
Egy öt, csak egy öt asszót szeretnénk? Egy 5-15-eset?
5 az jó lenne.
És mi van akkor, ha nem? Ha nem adatik meg, hogy ott legyél, és nem azért, nem lesz olimpia, ha már más dolog, akkor százszemese pályafutása meddig tart? Vagy már akkor is teljes?
A pályafutásom szerintem már bármi történhet, az most már teljes. Azt nem mondom, hogy nem presszionálnak, hogy most már, hogyha már egy évvel eltoltuk, akkor hogyha már 3 évvel eltolnánk, az most már igazából semmi. Tehát hogy nem mondom, hogy nem hallok ilyeneket, hogy aha, akkor a Párizsra a csapattal próbáljunk meg kijutni, ugye ami nekem még soha nem adott meg, hogy csapattal kínálják az olimpián.
Akkor, ha jól értem, akkor van még valami, ami
azért ott
csiklandoz?
Valami motoszkál, igen, de sem, tehát, hogy egyelőre semmi sincs eldöntve. Mindig azt mondom, hogy a gyerekek a legújabb főnökeim. Hát, hogyha ők bírják, ugye most kerül majd sor az első hosszabb utazásra, azért most fognak kiderülni, hogy ezeket majd ők hogy bírják.
Rájött,
igen, meg én, hogy bírom látni, ez is egy nagyon nagy kérdés. Tehát ez így szép lassan kialakul, meg hogy majd a nemzetközi mezőnybe tényleg hova tudok visszakerülni, és akkor majd szép lassan eldönti az élet, hogy erre tovább.
Hát nem is, én azt kívánom, hogy ezzel a mosollyal, ami annyira jellemző rád, ezzel a rád váró fejezeteket a lehető leggördülékenyebben éld meg. Így, ahogy mondtad, a te pályád már teljes, a te életed, nyugodtan mondhatom, az anyasággal pláne teljessé vált. De természetesen, ha úgy döntesz, hogy még azért arra Párizsra, akár a csapatért végigcsinálod, akkor ám legyen ez a mi büszkeségünk és a mi gazdagságunk lesz minden szempontból. De fontolva haladva azért egy önre fókuszáljál csak Tokióra. Nagyon szépen köszönöm. És a Csisztus Podcast nézőinek pedig köszönöm a figyelmet. Nagyon remélem, hogy ennek a beszélgetésnek a hosszabb verzióját követitek majd a YouTube csatornában a Csisztus Channel-en, és a hanganyagát pedig meghallgatjátok a különféle podcast felületeken. Találkozunk legközelebb is, viszontlátásra, sziasztok! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az EMI, a Charity és a Primus Labor támogatását. Primus Labor, organikus táplálkozási megoldások egyénre szabva Dr. Kecskés Norbertől. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Viktória Vargának, az ékszerekért a Zema Porcelán Ékszerháznak. A helyszín, ahol forgattunk, a Párizsi Udvar Hotel Budapest. A Párizsi udvar építészeti, iparművészeti kincs. Ornamentális részletei, díszei a saját korában is elkápráztatták a látogatókat. A kiváló lokáció és a tökéletes enteriőr folytán luxusszállodaként eszményi otthont adhat a világ bármely tájáról érkező vendégnek. A tervezők célja az volt, hogy az itt eltöltött idő egy olyan elvarázsolt világélményét nyújtsa, ahová mindig visszavágyunk. Az épület legdíszesebb, leglátványosabb része a passzázs, itt kapott helyet a szálloda étterme, a Párizsi Passzázs Café & Brasserie is. A felújítási munkálatok során 85 ezer munkaórát vett igénybe a kerámia díszek restaurálása, amelyben 100 szakember vett részt. Végül 250 ezer zsolnai elemet sikerült helyreállítani, ami 3000 négyzetméternyi homlokzati felületet jelent.